Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma Magyarország történelmének egy fontos részéről beszélünk. Mondhatnánk azt is, hogy tükörben nézünk, és megnézzük, hogy abban a tükörben a valóságot látjuk-e, vagy pedig valami mást. Hogy ne legyek ilyen rejtélyes, Magyarországot nézzük meg, mégpedig a második világháborús német sajtó tükrében, akikkel pedig beszélgetek mindenről. Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Jó napot kívánok önnek!
Üdvözlöm önt!
És Szalai Berzevici András, nemzetközi sajtókutató és a Transpress ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
A második világháborús német sajtó államilag irányított sajtó, vagy valamelyes szabadság megjelenik ebben a sajtóban? Máté Áron?
Szerintem érdemes onnan kezdeni ezt a történetet, hogy Hitlerék átveszik a hatalmat a 30-as években, és a legfontosabb területnek ők is a sajtót ítélik meg. Ez ugye az újságokat, a rádiót és a film híradókat jelenti, ezt ugye a mozikban vetítették. Van már kísérleti, több-kevésbé rendszeres tévéadás, de az azért még nem jön szóba. Létrehozzák először is a birodalmi sajtókamarát. Ez tulajdonképpen egy szakmai, úgymond érdekvédelmi szervezet, kötelező tagsággal. Max Amann lesz ennek a főnöke, az egyik náci sajtómágnás. Ezen kívül létrehozzák a birodalmi sajtóhivatalt, ezt Otto Dietrich fogja vezetni, de a legfontosabb sajtóügyi központ József Goebbelsnek a propaganda és népfelvilágosítási minisztériuma lesz. Ezt rövid Den, ugye Promi így hívták. Ezen kívül egyébként még Göring, Rosenberg, szintén ott vannak a kultúra területén. Hitlertől nem volt idegen, hogy párhuzamos struktúrákat hozzon létre, hogy mindegyik náci főnök érezze, hogy van verseny, nem pótolhatatlan, kicsit egymást is ellenőrzik, és akkor ugye mennek árulkodni a Führerhez. Amit érdemes tudni a nemzeti szocialista korszakban levő német sajtó működéséről, az az, hogy egy nagyon komoly nyelvi offenzívában vannak. Megváltoztatják a fogalmakat, azt a beszélt nyelvet, ami van, azt feltöltik, teljesen új értelemmel kifacsarják, és erre nézve a propaganda minisztérium naponta és hetente ad ki tájékoztatókat, ezek gyakorlatilag kötelező sorvezetők. Amelyik újságíró nem használja ezeket, nem áll be a sorba, az rosszabb esetben koncentrációs lágert is kockáztat. Ezekben, ahogy halad előre a második világháború, fogalmi definíciók vannak. Mit szabad használni, milyen szavakat, milyen fogalmakat szabad használni. A náci sajtó nyugodtan mondhatjuk, hogy a központi agytrösztnek a szócsöve volt, tehát az, hogy itt függetlenség lett volna, az nem figyelhető meg, és Goebbels Hitler legközelebbi munkatársainak egyike volt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a német sajtóban Hitlert olvashatjuk kis cifrázással, kis túlzással.
Milyen időszakot vizsgáltak, melyik ez a konkrét időszak, amire most vonatkozik ez a mostani kutatás? Szalai Berzevici András.
A vizsgálatunk középpontjában 43. január 1-től 44. novemberig tartó időszak áll. Ez tulajdonképpen a kálai kormány és a sztójai kormány tevékenységét övező nemzetközi, illetve német sajtóvízhang. Elsősorban nyilvánvaló az országos terjesztésű lapokat néztük, ez a Völkischer Beobachter, ugye az Eher kiadó legnagyobb médiavállalat Németországban. 1941-re már 80%-a sajtónak közvetlenül az Áron által említett propaganda minisztérium kontrollja alá kerül. A Völkischer Beobachtert, amit még Adolf Hitler szerez meg a Nemzetszocialista Német Munkáspártnak 1920-ban, ekkora már közel 2 millió főt ér el, tehát ekkora a példány. Szám. Ezen kívül országos terjesztésű jelentős lap a Szignál, ez a Wehrmacht ellenőrzése alatt van. Ez 30 nyelven jelenik meg, időnként 2,5 milliós példányszámmal, szintén az a missziója, hogy ezt a német árja küldetés tudatot elsősorban kollaboráns és megszállt országokban terjessze és sugározza. Természetesen szemelvényeztünk a Hírhet Der Stürmer antiszemita szennylapból is, ugye, ami sok esetben még a náci vezérkar türelmét is kikezdte, de ezen kívül szép számmal merítettünk regionális és városi lapokból is. Solinger Tageblatt, Die Glocke, Das kleine Volksblatt, lett Illustrated Cronen Zeitung, és sorolhatnám még hosszan. Segítségünkre voltak bécsi, berlini és párizsi sajtóadatbázisok. Fókuszban az volt, hogy olyan cikkeket szemelvényezzünk, amik nem magyar szerkesztőségek, politikusok, katonatisztek, miniszterek véleményét tükrözik, hanem önálló német külpolitikai és szerkesztőségi véleményeket visszhangoznak Magyarországgal és a magyar kormányzóval kapcsolatban.
Ezeknek a lapoknak voltak magyarországi tudósítóik?
A lapoknak nem jellemzően voltak magyarországi tudósítói. Volt egy erőteljes pártirányításos sajtóstruktúra és kommunikációs hierarchia. Ezek a lapok alapból meghatározták azt, hogy a kollaboráns és tengelyhatalmi szövetséges államok sajtójába mi kerülhet be. Jellemzően az antiszemita huszítás, az antibolsevizmus, a versailles békeszerződések heves kritikája, ezek átültetődtek a helyi lapokban is, és a magyar lapokban is észrevehetők ezek a tematikák.
43. január és 44. novembere közötti időszakot nézzük meg majd alaposabban. Belenéztek az azt megelőző és ezt követő időszakba is.
Két példát tudunk erre mondani. 1939 elején Teveki Pál miniszterelnökségének kezdetekor még egy nagyon higgadt, mondanám azt, hogy pozitívan távolságtartó elbeszélésmód jelenik meg a német sajtóban. 1939 nyár utóján már például az egyik helyi, egyébként ez nem is birodalmi, de hát ők is nyilván átvették a birodalmi sajtótól, a franciaországi német kisebbség egyik lapjában már arról olvashattunk tudósítást, hogy Magyarországon németellenes szervezkedés folyik, ugye ez az az időszak, amikor Magyarországon abból csinált botrányt két nyilas parlamenti képviselő, hogy önkéntesek gyülekeztek a hamarosan bekövetkező német-lengyel háborúban való részvételre a lengyel oldalon. Itt arról szól ez az egész történet, hogy a német birodalom nagyhatalmi érdekei hogyan jelennek meg a saját sajtójukban, és azt hogyan próbálják Magyarország rovására ebben az információs térben érvényesíteni.
Ne is vessünk fel olyasmit, mint újságírói szabadság, a lapok függetlensége. Egyértelműen, hogy megjelenik ezekben a lapokban, az a német kormány érdekei szerint van összeállítva.
Természetesen teljesen jól látható folyamatról beszélhetünk. Van egy nagy hatalom, amelynek az érdekszférájába tartozik egy szomszédos kis nemzetállam, és ezt a nemzetállamot hogyan próbálják az információs térben is figyelmeztetni, adott esetben megregulázni, kiosztani, leuralni ezzel a nyelvpolitikai eszközrendszerrel.
Mit ír ebben az időben a sajtó?
Port is az emlékirataiba megírja, ugye külön fejezetet szentel ennek, ellentétek Hitlerrel című fejezetbe, felsorolja mindazt a fontos politikai vitapontot, amit Hitlerrel 38-tól kezdve, ugye itt csak slágvortszerűen felsorolnám, 38. augusztus, amikor a csehszlovák agressziót utasítjuk vissza, és az agent provocateur szerepet Csehszlovákiába, utána 39-ben a Lengyelország megszállásában nem vállalunk semmilyen részt, annak ellenére, hogy Ribbentrop komoly területeket ajánl fel számunkra. Utána ugye Dél-Erdély felé vezető út átengedésbe is akasztjuk a német terveket, a jugoszláv hadműveletet majd 41-ben. A Szovjetunió ellen intézett hadműveletben is komoly viták alakulnak ki. Nem beszélve 42 végén, ugye, amikor a teljes magyar honvédséget kéri Ribbentrop és Keitel a németek szolgálatába állítani, és ebből lesz ugye a második hadsereg végül, mint kompromisszumos megoldás. Példák hosszú sorát lehetne arra hozni, hogy Horthy és Hitler és a német vezérkar hány ponton feszült össze már a háború első éveiben. De a legjelentősebb tematika a német sajtóban az maga a zsidó kérdés, és az, hogy miért nincs ez kellőképpen végrehajtva. Ugye Hitler a kollaboráns államokkal szemben a barátságának legfőbb próbaköve az volt, hogy ezek az államok, megszállt államok, kollaboráló államok hogyan tudták elsajátítani elsajátítani a német zsidó politikát, és a 42. januárjában meghirdetett Endlösung programját. 42 eleje óta egy óriási diplomáciai, katonai és sajtónyomás helyezkedik a kálai kormányra. Ugye Kálait úgy nevezi ki Horthy azzal a kettős feladattal, hogy a kirakatban a látszólag egy német szövetségesi politikát folytasson, de közbe kezdje el fölvenni a fonalat és a kapcsolatokat az angol száz hatalmakkal, aminek azt gondolom, hogy köszönhető az, hogy egy bő két év időnyerést sikerült abszolválnunk. Ugye ezt a szót sokszor használja Horthy is, hogy időnyerés és a károk minimalizálása volt a cél 42-ben, 43-ban és 44 elején is. Ez sugározza a német sajtó. Hogy mondjak néhány példát, a német sajtó elsősorban a zsidók helyzetével kapcsolatosan volt kritikus Magyarországgal szemben, arról, hogy míg máshol ugye 40-ben, ugye Franciaország megszállásakor már bevezetik a megkülönböztető jelek sárga csillagok viselését, elindul március 27-én az első vonat Compiègne-ből Danzig át Auschwitzba, tehát 40-ről beszélünk. A környező országokban már nagy fordulatszámmal történik a zsidók üldözés és deportálása. Csak egy példát mondjak, ugye a szlovák Linka gárda tevékenységek. Szlovákiában a zsidóság közel 80%-a már 42 végére likvidálásra kerül. Itt végig az volt a kritika tárgya, hogy a kálai miért utasítja vissza a zsidó diszkriminatív intézkedések bevezetését, a zsidó törvények végrehajtását, és hogy van az, hogy van Kelet-Európában egy olyan ország, ahol még mindig decens polgári életformában tudnak zsidók élni egészen 44 elejéig. A Die Heimatanmittag 41, tehát a háború elején 41. július 19-én azt írja, hogy a zsidók Magyarországon nagyobb biztonságban érzik magukat, mint bárhol és valaha. A fölkiser Beobachter ezt úgy folytatja, hogy Magyarország az európai zsidóság menedéke lett. Az Eibenstocker Tagenblatt úgy ír, hogy egészen néhány héttel ezelőttig Magyarország az európai zsidóság utolsó fellegvára volt. Ezt 44 májusában írja, ugye, amikor a sztójai kormány frissen elkezdi tevékenységét. Die Glocke Warendorfi kiadvány 44 május 15-én azt írja, hogy Magyarországon a zsidók még mindig mindenütt ott pöffeszkednek szabadon. Badische Presse Karlsruhe-i kiadvány 44 április 26-án azt írja, hogy nincs még egy olyan ország sem Európában, amelyben a zsidók egészen a legutóbbi napokig olyan szabadon éltek és olyan jól érezték magukat, mint Magyarországon. Budapestet legalább 400 ezer zsidójával, gyakran Judapestnek, és Magyarországot az 1 millió zsidójával, Noé bárkájának neveztük, amelyre a zsidók az európai nemzetek népi ébredés elől menekülni próbáltak. Számos esetben érte Magyarországot kritika a keresztlevélgyárak működésével kapcsolatban. Szó esett például egy Hacker Vilmos nevű zsidófa kereskedőről az egyik lapból, akinél 373 kitöltetlen keresztlevél űrlapot találtak. Ezt csak azért mondom, hogy egy példával szemléltessük, hogy a német bértolnokok milyen precizitással vizsgálták át a magyar helyzetet. A magyar kormány sokszor érte bírálata tekintetbe, hogy mentesítik a zsidó magyar lakosságot a zsidó törvények végrehajtása alól.
Egy országra sokféleképpen lehet nyomást gyakorolni, például a sajtóval biztosan lehet, de diplomáciával is lehet, meg katonai nyomással, zsarolással is. Ugye azt látjuk, hogy a környékbeli országok, Szlovákiát említettük már ebben a beszélgetésben, de más országok is azért végrehajtják ezeket a német parancsokat, vagy néha nem is kell parancsolni, és már végrehajtják. A magyar kormány miként tud ellenállni? Miként tudja ezt a nyomást elviselni? Egészen addig, amíg 1944. március 19-én el nem következik a német megszállás. Onnan kezdve nem volt kérdés, hiszen német csapatok voltak hazánk területén, és teljhatalmú kormányzó birodalmi megbízott irányította tulajdonképpen Magyarországot, egy bábkormányt.
Magyarországon is jelen volt ez a fajta antiszemitizmus. A nyilas keresztes mozgalom német nemzeti szocialista mintákat próbált magyarosítva eladni, de a nyilasokon kívül is, hát ennek voltak gyökerei ugye az első világháború utáni káoszból kinőve, tehát ez volt.
Na most, hogy mit csinálnak az egymást követő magyar kormányok a német megszállásig? Próbálnak megúszni. Most ezt lehet kritizálni, meg egy kontextusba lehet helyezni. A magyar hadbalépés körülményeit egy kollega történész vizsgálta, Olasz Lajos írt erről egy tanulmányt, és merített a korabeli sajtóból, 1941-es sajtóból is, nem csak a németből, hanem ugye az olasz, szlovák, román. Itt azért látható, hogy egy nagyon erős üzenet érkezik Magyarország felé. A német sajtóban például felbukkan ekkor egy olyan cikk, hogy Magyarországon a bolsevizmust a román csapatok verték le 1919-ben. Ugye addig kiemelték, hogy Magyarországon Horthy révén is, meg hogy ez egy antibolsevik. 41-ben, amikor Magyarország nem lép be egyből ugye a Szovjetunió elleni hadjáratba, akkor ugye már hát bezzeg a románok. Bezzeg a románok, ők már beléptek, harcolnak, és hát ugye, ha visszanézünk, ők verték le. Az olasz lapokban is megjelenik egy értetlenkedés, hogy akkor most miért nem. Van egy ilyen jellegű nemzetközi nyomás, a sajtó ehhez mindig alkalmas. A sajtónak ugyanis az a trükkös természete, angolul ez nagyon jó szójáték, public opinion, illetve published opinion. Tehát nem csak befolyásolni, alakítani lehet vele a közhangulatot, hanem imitálni is. Hát, hogyha megír valamit az újság, akkor lehet, hogy azt hisszük, hogy az többeknek a vélemény, nem csak az újságírójé, vagy az újságírót fizető szervezeté. Itt ugye egy választás volt, Magyarországot mikor szállják meg a németek. Annak azért nagyon kis esélye volt, hogy enélkül ezt megússzuk. Inkább ugye a kérdés az volt, hogy ezt próbáljuk meg valahogy minél később elkerülni, időt nyerni, lehetőleg addig, amíg esetleg ebből már mintegy kicsúszunk, erre már nem kerülhet sor. Ez 1940-től kezdve ott lebeg a levegőben. Sajnos nagyon sok honfitársunkat ez a göbbelszi propaganda megtévesztette. Ez a német pángermán nagyságot, ezt a Deutschgeistet sugárzó, egyébként hamisan, mert azért annak is vannak más pozitívan említhető irányultságai. Propaganda az azért megtévesztette, és erre a Goebbels rá is játszott. Mondok egy nagyon triviális példát. Az, hogy a Wehrmacht egy gépesített, technikailag nagyon fejlett képet sugárzott magáról, az Goebbelsnek köszönhető. A háború végéig elhúzódott ez a dolog, lóval vontatták az ellátmányt, nagyon sokszor az ágyukat is. És hát a keleti fronton néha szerencsétlenek a teherautóikat is a sárban. Ez például Goebbelsnek mester fogása volt. És még egyszer hangsúlyozom, ez nagyon sok honfitár egy ilyen delejes vonzerőt gyakorolt, meg hát ugye volt egy első világháborús német-magyar fegyverbarátság, és hát tulajdonképpen a német térnyerés tette lehetővé a területi revíziót. Ugye manapság ilyen számon kérően szokott előjönni, hogy miért kellett revízió, hogyha belehelyezkedünk abba a korba, ez nem is volt kérdés. Olyan szóba nem jött, hogy Magyarország nem próbálja meg orvosolni azt a lehetetlen helyzetet, amiben a trianoni szerződés taszította.
Elindulnak a deportálások a német megszállás után. Utána elkezdenek másként írni Magyarországról, gondolom én, de aztán elkövetkezik a deportálások leállítása is. Ez tükröződik-e a német sajtóban? 1944. július elején, közepén mit írnak mondjuk, miután ugye koszorús ezredesnek az erői megszállják ki Budapest főpontjait, és a budapesti zsidóságot már nem tudják deportálni.
Mind a két említett momentum megjelenik a német sajtóba. Március 19-én követően egyértelműen arról szólnak a fanfárok és a laudációk, hogy végre a magyar kormány jó útra tért, és be tudja pótolni azt a sok éves lemaradását, amit az európai tengelyhatalmak már évek óta végrehajtottak. Ugye a Sztójai kormányról van szó. Arról van szó, hogy a Sztójai kormány április elején bevezeti ugye a Dávid csillagok viseletét, április közepén megindulnak a vidéki gettók létesítései, május közepén elindulnak az első vagonok Auschwitz irányába, majd Horthy kormányzó budapesti zsidóság deportálásának elejét veszi és megállítja. Ez természetesen megütközést von maga után a német közvéleményben, leginkább akkor érhető tettem majd, amikor október 15-én hatalomra kerül Szálasi, és Szálasi lesz az új csillag az égen, és az új reménysége a harmadik birodalomnak. Teljesen evidens módon egyértelműen Horthy árulása kerül előtérbe. Britek és az amerikaiak mindent követ megmozgattak, hogy a magyar állampolitikáját tévutakra tereljék, és még Moszkva is mindent megpróbált, hogy korábbi vérnyomait eltüntesse, mondja Bergisel Anders Westzeitung 44 végén. Egy másik úgy fogalmaz, hogy a kis áruló banda, amely éppen azon volt, hogy Magyarországot a bolsevista szakadékba taszítsa feltétel nélkül megadással, a zsidó bolsevik horda Szent Bertalan éjszakát rendezett volna, ha október 15-én nem jött volna a felszabadító fordulat, írja föl Kiser Beobachter, és így tovább. Tehát egyértelműen Szálasi itt heteken belül találkozik is Hitlerrel, teljes pozitív támogatást és sajtóképet kap a németek oldaláról.
Goebbels a naplójában feljegyzett egy esetet, amikor 1940. szeptember 11-én cseh újságírókkal, művészekkel, értelmiségiekkel találkozott, és egy nagy beszédet mondott nekik. Engedd meg, hogy ebből két-három mondatot idézzek. Az európaiak egyre inkább felismerik, hogy a különbségeink igazából családi viták, ha azokhoz a hatalmas problémákhoz mérjük, amelyeket az egyes kontinenseknek meg kell oldani. Meg vagyok győződve róla, hogy 50 év múlva nem fogunk nemzeti keretekben gondolkozni, hanem egész földrészek keretei között. Ahogy egy családtagnak sincs joga megzavarni mindenki más békéjét, úgy egy önálló nemzetnek sincs joga ellenállni a nagyobb rendnek. Idézet vége, utána mindenféle előnnyel kecsegteti a cseheket, hogy például a cseh filmipar akkor majd az egész európai piacon érvényesülhet, és így tovább. És most jön a slusszpoém, három nappal később ezt írta a naplójába, idézem, a cseheknek mondott beszédem hatalmas siker volt. Teljesen megváltoztatta a látásmódjukat. Ezt még én magam sem vártam. Volna.
Most tulajdonképpen arra látunk példát, hogy Hitler egységesíteni akarta Európát, mégpedig német vezetéssel, ha jól értem.
Az egyik francia híve azt mondta neki, hogy Führerem, ön azért akarja megnyerni a háborút, hogy átszabhassa a határokat. Szabja át a határokat, és megnyeri a háborút. A németek nem próbáltak meg mondjuk külön békét kötni, mit tudom én, egy holland általuk felállított kormánnyal. Nem. Nekik csak kiszolgáló személyzet kellett. Franciaország volt az egyik legfontosabb fejőstehenük, de Magyarország is. Nem készült még arról igazából fekete könyv magyar vonatkozásban, hogy pénzügyileg és gazdaságilag hogyan szivattyúzták ki, hogyan próbálták megszerezni az egész magyar ipart, vállalkozásokat, és hát a központi költségvetést is hogyan terhelték meg a különböző gazdasági igényeikkel, ezt vérváltságnak tartották. Ti nem harcoltok ott mindenkivel a keleti fronton, akkor szépen fizetni fogtok.
Az, amit a zsidósággal szerettek volna elérni Magyarországon, azt jogszabályokon keresztül szerették volna elérni? Tehát alakítsa át Magyarország a jogrendjét, majd mi megmondjuk, hogy hogyan?
Nem, ezt szándékosan bízták a helyiekre, tehát ők mindig tettes társakat kerestek, mindig igyekeztek, akit lehet véresen antiszemita népfrontba bevonni, szétteríteni a felelősséget. Igenis, vegyenek csak benne részt a helyiek is.
Mindegy, hogy hogyan.
Ennek a legkülönfélebb változatai voltak. A románok ugye önálló koncentrációs lágereket állítottak föl, ebben ők unikálisan. Ukrajna területén vagy a Baltikumban segéderőket használtak föl a kivégző helyre terelésben, vagy esetleg pogromoknál, Franciaországban vagy éppen Magyarországon állami szerveket, tehát az általuk foglyul ejtett megszállt állam szerveit, vagy akár a vasúttársaságot, találtak kollaborásokat az egyes országokban, hát nem csak Magyarországon, mindenütt, és a magyar állam a megszállástól kezdve nem védte a zsidónak minősített állampolgárokat a továbbiakban, ez tény.
Ugye a zsidó diszkriminatív törvények beiktatása az megfigyelhető Norvégiától Horvátországig. Itt ami a fontos, az az, hogy a német sajtó, és Hortiék pontosan tudták, hogy ami a német sajtóban megjelenik, az tollba van mondva Goebbels és Hitler által, és valóban hatalmasat fordult a Horthy kép. Bolsevik verő Horthyból lett egy utolsó áruló. Ahogy a német érdekek változtak, úgy a Horthy kép is változott, úgy általában elmondható a nemzetközi sajtó Magyarország képéről, hogy érdekek mentén változik, nem feltétlenül értékek mentén. Ami a zsidó törvényeket illeti, folyamatos bírálat ért bennünket azon, hogy fogalmilag nem tisztázottak, különösen az első zsidó törvény, ami a zsidóságot valláshoz és nem faji jegyekhez kötötte. De ennél nagyobb problémájuk volt az, hogy a zsidó törvényeket nem hajtotta végre a magyar bíróság. Sok cikk született azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk született egy vagyonelkobzási vagy egy földkisajátítási ítélet, azt a helyi zsidóság, a helyi illetékes bíróságon meg is tudta támadni, ami a németeknek egy teljesen értelmezhetetlen kategória volt. Sőt, többször tesznek említést, hogy a Kálai kormány még védelmébe is veszi a zsidókat sok esetben. Államügyészek túl gyenge kezűek a zsidó törvények végre. végrehajtásával kapcsolatban. Ez a kálai kormányra nézve mindenképp pozitív, hogy a német birodalmi sajtó mennyire elítélően írt Magyarországgal, mint a legrenitensebb, a leggyengébb láncemről a tengelyhatalmi szövetségesek között. Ezt egy Deák István nevű történész tollából olvastam, de nehéz vele nem egyetérteni, hogy a magyar zsidóság érdeke az lett volna, hogy ezt a távolságtartást, együttműködés, de távolságtartást megtartsuk a magyar külpolitikába. A 43. szeptemberi a magyar-angol fegyverszünet kötés az egyértelműen önsorsrontó volt, hiszen ez hozta előre, ez eszkalálta a Margaréta tervet. Jó okunk van azt feltételezni, hogyha a balkáni hadműveletről nem tárgyal a magyar kormány, akkor még több időt tudunk nyerni, akkor nincs a német megszállás március 19-én, talán később van, és ezzel is tudjuk a károkat minimalizálni.
A szövetségesek nem azért vívták a világháborút, hogy megmentsék az európai zsidóságot. Magyarországon is a gettó lakosai, ők felszabadulásként élték meg azt a január közepi végi napot, amikor bejött a Vörös Hadsereg első szovjet katonája, vagy amikor Bergen-Belsenben a túlélőket ugye a brit csapatok megmentik. Na de például Magyarország esetében is az angol és az amerikai diplomácia is kifejezetten játszott arra, hát ne is diplomáciát mondjunk, hanem katonai és politikai irányítás, hogy megszállassák Magyarországot, tehát gyakorlatilag kiprovokáljanak egy német megszállást. Úgy vélték, hogy ez csapatokat fog lekötni, esetleg akkor Normandiában a tervezett partraszállási helyen kevesebb felhasználható erő marad, esetleg Magyarországon zavarok vesznek a termelésben, esetleg valami olyan ellenállási mozgalom bontakozik ki, ami szabotással, robbantásokkal jár. Tehát ők úgy gondolták, hogy nekik az tiszta haszon, hogyha a németek megszállják Magyarországot, és ebből kialakul egy káoszos helyzet. A szovjetek esetében, hangsúlyoznám, hogy itt nincsenek dokumentumok a birtokomban, csak logikailag próbálom az egészet végig gondolni, szóval George Kennan, a nagy amerikai diplomata és történész írja, hogy tulajdonképpen a szovjeteknek teljesen rendjén volt, hogy a polgári világ képviselőit azt a németek elviszik. De nem csak Magyarországon, hát máshonnan is. Ugye annyi munkát megspóroltak nekik. Ugye ez a kommunista szájakba adott budapesti vicces mondás, hogy milyen jó, hogy Bajcsi Zsilinszkit kivégezték a nyilasok, különben nekünk kellett volna. Ugye ezt nem tudjuk, hogy így elhangzott-e, de hát egy budapesti ilyen bonmó. Ennyiben a teljes képhez hozzátartozik, hogy Magyarországgal szemben nem folytatott jóhiszemű játszmát a szövetségesek meghatározó erőközpontjai közül kettő. A kis országok, amelyek körülvettek minket, Horvátország, Szlovákia, Románia, nyíltan ugye a revíziós eredmények visszacsinálásában voltak érdekeltek. Ezt a németek ügyesen ki is használták. Egy húz meg, erezd meg taktika volt. A németeknek meg, mint ahogy említettem, semmi nem számított. Sőt, Haushofer földrajz professzor, a geopolitika egyik atya azt is leírta, amikor egy ilyen béketervezetet írt a német külügyminisztériumba, hogy a Duna medencében a németek legfontosabb ellenségei mindig is a magyarok voltak. Ez egy téveszme, hogy ott ők pozitívan, meg kedvezően néztek volna Magyarországra, ahogy egyetlen más európai népre sem néztek, még a legközelebbi norvégokra, svédekre, dánokra sem, csak német, és kész.
Ebben az időben más tematika miként jelent meg, az előbb már érintettük, a kiugrás, a szövetségesekkel való viszony, mármint az angol szászokkal, vagy éppen a szovjetekkel való viszony, ez megjelenik-e a német sajtóban ebben az időben? Ugye izgalmas nagyon ez az időszak, hiszen mi keressük a különbéke lehetőségét a németekkel szemben álló hatalmakkal. Megszállnak bennünket 44. március 19-én, de közben azért mégiscsak próbáljuk előkészíteni a kiugrást. Aztán ez nem sikerült.
Több témában is bírálat éri Magyarországot, felsorolásszerűen egyértelmű kritika tárgya voltunk a menekült politikánkkal kapcsolatban is. Nemhogy elleneztük Lengyelország megszállását, hanem még befogadunk körülbelül 100 000 lengyel menekültet, de hogy ez se legyen elég, az olasz és németországi hadifogságból szabadult belga, holland, amerikai, angol katonáknak is menedék helyet biztosítottunk. A Eibenstocker Tageblatt úgy ír erről, hogy emögött egyébként persze a magyar zsidóság szervező munkáját vélték felfedezni. Úgy írnak, hogy a magyar zsidóság még ma is folytatja azt az embercsempészetet, idézhetett folyamatos a külföldiek beszivárogtatása Magyarországra. Máshol úgy írnak, hogy Magyarország még az ellenséges elemeknek is menedékhelyet biztosít. Folyamatos kritikák értek bennünket az úgynevezett Stroman rendszerünk működésével kapcsolatban, ahol ugye keresztény sok esetben arisztokrata származású politikusok, közéleti személyek biztosították a zsidó tulajdonban lévő cégek tovább működését. Nagy Vilmos volt a honvédelmi minisztere a Kálainak, és ő a miniszteri pozíciója mellett a Weizmann-Fried cégbirodalomon belül több cégben is volt felügyelőbizottsági tag. Volt igazgatósági tag a Dunai Repülőgép gyártó részvénytársaságba. Arról persze kevesebbet szól a fáma német sajtóba, hogy ez a cég nagyon komoly megrendeléseket kapott Németországtól Messerschmitt és különböző műszaki eszközök gyártására. Egyébként az első kleszhelmi találkozón ugye a Kálaiék érvelnek amellett, ez 43 áprilisában volt, hogy a magyar zsidóságot kiiktatják a magyar gazdasági életből, az ipari tevékenységből, a cégek éléről, akkor komoly hiányt fog szenvedni Németország, leáll a magyar fegyvergyártás, és ezt meg fogja érezni a német birodalmi struktúra is. Azt hiszem, minden diplomáciai eszközt bevetettek Hitler meggyőzésére az irányba, hogy a megszállás és a zsidó üldözés ne váltson nagyobb fordulatszámra a Magyarországon. A magyar sajtót sem kímélte a német sajtó. A magyar sajtó még ma is messze van attól, hogy zsidómentes legyen, ha már az utóbbi időben értek el némi előrelépést ezen a területen. A zsidó suttogó propaganda gátlástalan írja az Eibenstocker Tageblatt 44-ben, vagy a magyar lapok végre erősebben foglalkoznak a zsidó kérdéssel, mint eddig, ugye ez a megszállást követő sajtó már. Májusban egy cikk úgy ír, hogy Budapesten a zsidó vagy zsidó befolyás alatt álló lapok példányszáma körülbelül 700 ezer volt, addig a nem zsidó újságok összesen csak 400 ezer példányt értek el. A szaksajtó, a gazdasági szaksajtó viszont 90%-ban zsidó tulajdonban van. Érezzük ezt a föltől elrugaszkodott német precizitást, ahol sokszor kéttizedes jegypontossággal lajstromozzák azt, hogy különböző foglalkozásokban milyen a magyar zsidó lakosság részvétele a magyar gazdasági, művészeti, kulturális életbe, ami egészen megdöbbentő. És természetesen a kálai kormányt rengeteg kritika éri egyre inkább, ahogy 44 felé közelítünk, és valahol a Margaréta terve első számú célpontja az, hogy a kálai kormányt kiiktassák.
Kiugrás. Egyszerűen csak azt mondhatjuk, hogy akkor írják Hortiról ezeket, hogy áruló, a bolsevizmus kiszolgálója, stb. Stb.
Így van, ez folyománya.
Én azt hiszem, hogy ennek a kutatásnak az egyik legfontosabb tanulsága az, hogy próbáljunk meg, amikor külföldön Magyarországról írnak, a sorok között olvasni és értelmezni, hogy miért írják le. Nyilván egy kis ország esetében nehéz ellenállni annak, hogy hát ha mindenki ezt mondja rólunk, akkor biztos úgy van, meg ha nagyok ezt mondják, meg kell próbálni. Amit akkor leírtak rólunk, az egy Magyarországgal szembeni rossz hiszemű birodalom üzenetei voltak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, tükörbe néztünk, és megpróbáltuk a valóságot látni ebben a tükörben, értelmezni azt, amit a német sajtó írt rólunk 1943. januárjától 44. novemberéig, de kicsit az előtte lévő és utána lévő időszakra is kipillantottunk. Azért Máté Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök helyettesével, és Szalai Berzevici András nemzetközi sajtókutatóval, a Transpress ügyvezető igazgatójával beszélgettem erről a témáról. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra!